HR marketing vagy employer branding? Mik az elkötelezés eszközei és hogyan tartsuk meg a munkavállalót? Love My Job. Hogyan teremts szerethető munkahelyet? Keddenként a Monitor délutánban. Szakmai partnereink a Tesco, a Tesco Business Solutions és a Follow the Yellow Communications. A műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en két vendég a stúdióban is folytatódik a sorozat. Itt van Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője, és Kristóf Nóri, a Follow the Yellow Communications stratégiai vezetője. Egy Nóra, egy Nóri, ebben maradtunk, hogy így akkor jól meg tudjuk beszélni a témát. Egységben az erős, sokszínű és befogadó vállalatok a munkaerőpiacon, és erről már az elmúlt adásban én tettem egy-két megjegyzést, hogy olvastam ezt a kódexet, vagy ezt az anyagot, és ez nekem nagyon tetszett, nagyon szimpatikus volt, mikor egyszer átküldték, akkor én azt gondoltam, hogy nem fogom elolvasni, mert megnézem a címjegyzéket, de nagyon tetszett, nagyon mély és tartalmas, és mindenki arra beszél, hogy sokszínű és befogadó munkahelyet létesít, és ilyen a munkahely, de hogy kell igazán jól csinálni?
Ugye hogyan tudunk sokszínűek lenni, hogyan tudunk befogadóak lenni? Ugye itt egy olyan trend van már, hogyha itt a munkáltatói márkaépítés szempontjából nézzük megint ezt, és Nórával egyébként beszélgettünk már erről, hogy ugye egyre tudatosabb generáció van, egyre tudatosabban gondolkodnak erről az egész témakörről, ami azt jelenti, hogy a vállalatoknak is, igenis, egyre nagyobb energiát kell ebbe beletenni.
Tesco esetben akár vásárló, akár munkavállaló. Jönnek az újabb, frissebb generációk, és egyre tudatosabb.
Igen, egyre tudatosabbnak kell ebben lenni, és szerintem egyébként a kulcs, az egyik nagyon fontos kulcs ebben az egész témakörben, az a tudatosság. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, az az érzékenyítés, és az, hogy akkor, amikor ezekről a témákról beszélünk, akkor valóban olyan alkalmakat tudjunk teremteni, hogy a kollégáink értsék azt, hogy ezek a sokszínűség alá tartozó témák valóban mit jelentenek, és ne csak beszéljünk róla, hanem adjunk nekik lehetőséget arra, hogy ezt a valóságban is megtapasztalják.
Tehát ne csak klisékben gondolkozunk.
Ne csak beszéljünk róla, hanem igen, akkor teremtsünk olyan alkalmakat, olyan érzékenyítő programokat, kezdjünk el például vállalaton belül, amin keresztül ők ezt valóban meg tudják tapasztalni, hiszen így lesz később az együttműködés például új kollégákkal, akkor lesz ez jó, hogyha az ott lévő kollégák már tulajdonképpen egy olyan befogadó közösséget tudtak kialakítani, ahova ők szívesen érkeznek.
Az elmúlt adásban a társadalmi felelősségvállalásról volt szó, és akkor kiderült, hogy a Tesco-nál stratégiában gondolkoznak, 10-15 éves partnerekkel együtt hosszú távon gondolkoznak, hosszú távú befektetésben gondolkoznak. A sokszínűség és a befogadó vállalat is gondolom egy olyan történet, ami hát legalább évtizedes, nem?
Nóra? Abszolút, abszolút, és csak egy kicsit hagyj reflektáljak még Nórira, hogy a sokszínűség az adottság, hiszen sokszínű az a vásárlói közösség, akit kiszolgálunk, és sokszínű az a 8000 fős vagy 8500 fős munkatársi közösség, akárha csak azt nézzük, hogy ugye 200 egy telephelyen, kék galléros, fehér galléros, áruházi kolléga, pénzügyi vezető, logisztikus,
tehát ez... fiai és lánya, ez igaz?
Hát ez tavaly így volt, most csak azt hiszem éppen 19 a legfrissebb adatunk, de igen, tehát egy nagyon-nagyon sokszínű csapat vagyunk, egy nagyon-nagyon sokszínű közösséget szolgálunk ki. Én erre mindig úgy nézek, hogy ez egy adottság, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez a sokszínűség pontosan mit rejt. És pontosan megértsük azt, hogy mi kik vagyunk. És ez a riport, amire te az előbb még a felvezetőben utaltál, ez a Tesco sokszínűségi riportja, amit idén negyedik alkalommal fogunk publikálni. Alapvetően ezért is kezdtük el összeszedni, átgondolni, hogy akkor nézzük már meg, hogy kik vagyunk. Valójában melyek azok a területek, amelyekre nekünk fókuszálnunk kell. Mert ahhoz, hogy igazán befogadóak legyünk, az nem úgy megy el, hogy akkor fölkelünk reggel, és azt mondjuk, hogy na, akkor mostantól mi egy befogadó kultúrát fogunk építeni. Ez egy sziszifuszi munka, amit kizárólag hosszú távú stratégia mentén lehet megvalósítani. Ugyanis alapvetően minden embernek vannak előítéletei. Azt, hogy ezeket az előítéleteket beazonosítsuk, és itt jön be az érzékenyítés, amit a Nóri mondott, hogy pontosan megértsük azt, hogy miért vannak ezek az előítéletek. Megtanuljunk együtt élni ezekkel az előítéletekkel, illetve elkezdjük valódi aktivitásokon keresztül érzékenyíteni a kollégákat, ez egy nagyon-nagyon hosszú feladat, és nagyon-nagyon hosszú évtizedek kellenek majd ahhoz, hogy tulajdonképpen az esélyegyenlőség és a befogadás területén tényleg el tudjunk majd érni valós eredményeket. Így is tök jó dolgokat csinálunk, és nagyon jók az eredményeink, és egyébként a legfrissebb munkatársi véleményfelmérésben a kollégák 87%-a mondta azt, hogy a Tesco-nál önmaga tud lenni minden félelem érzés nélkül, ami egy fantasztikus eredmény.
Akkor is, ha ilyen vagyok, akkor is, ha olyan van, vagyok, akkor is, ha innen ilyen jöttem, abszolút, akkor is, hogyha igen, valamiféle fogyatékossággal élek. Azt is láttam, hogy 4-5% ugye a dolgozók aránya, ugye, aki fogyatékossággal
igen, ért. Igen, alapvetően azért itt azért azt elmondanám a hallgatóknak, hogy András még a
nem
tavalyi,
a
legfrissebb, hanem a tavalyi riportot látta, hiszen a legfrissebb riportot azt most a napokban fogjuk publikálni. 5,4% kollégáknak megváltozott munkaképességű, vagy ahogy mi szeretjük használni, másképp épp kolléga. Igen, viszont az is nagyon érdekes egyébként, hogy megint csak a munkatársi véleményfelmérésből az is kiderült, hogy több mint 22%-a a kollégáknak mondja azt, hogy ő ugyan nem hivatalosan megváltozott munkaképességű, de hogy valamilyen fogyatékkal él, ami egy nagyon-nagyon magas arány egyébként.
Mondjuk az, hogy a stressz.
Neurodiverzitás, igen, abszolút ezt is. Igen, ez is egy olyan terület, és ez egy új terület, amire most elkezdünk majd fókuszálni. De még annyit szeretnék elmondani, hogy ez az elején is mondtam, hogy ez egy sziszi-fuszi munka, rengeteg mindent kell tennünk. Ez is kell, hogy legyen egy nagyon-nagyon világos stratégiánk, hogy pontosan mit szeretnénk csinálni. Nagyon-nagyon fontos, hogy bevonjuk a kollégákat, és ilyen pillanatban éppen most ez zajlik. Tehát, ahogy említettem, ugye mi rendszeresen minden évben kétszer egyébként elvégezzük a munkatársi véleményfelmérést.
Ami egyébként ritka, ezt tudjuk, mert igen, általában két évente vagy évente szoktás.
Igen, és ugye? Épp miközben Nóra beszélt az előbb, pont ezt szerettem volna én is mondani, hogy az, hogy egyrészt, hogy ez is egy nagyon-nagyon komoly és összetett munka, és nagyon sok ember munkája van abban, hogy ezek a dolgok valóban jól tudjanak működni. De ugye az egyik az, hogy folyamatosan kommunikálni kell a kollégákkal, tehát hogy legyen egy oda-vissza kommunikáció, hiszen akkor tudjuk valóban meg, hogy az ő fejükben mi van, és ugye azokra a dolgokra tudunk reagálni, és így tudjuk ezt tulajdonképpen építeni. A másik meg, hogy ugye többször említettük itt ezt a riportot, ezeket az eredményeket, meg a számokat, hogy szerintem itt egy kulcsfontosságú dolog a mérés. Tehát ugye itt ez is csak akkor tud jól működni, az oké, hogyha nekünk van egy stratégiánk, és a mentén elkezdünk működni, oké, rendben. De hogyha ezt nem mérjük, és folyamatosan nem ellenőrizzük vissza, hogy oké, a kitűzött célokkal akkor most hogyan
milyen
állunk,
járunk,
akkor nem tudunk finom hangolni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy oké, kerekperezt lássuk azt, hogy igen, itt tartunk most, ezek a céljaink, nézzük meg, hogy akkor mit kell tennünk, amit eddig tettünk, mennyire volt jó, hol kell ezen változtatni. Tehát ez is munka, munka, munka.
Igen, a transzparencia, hogy valamelyik előző adásban beszéltünk az élelmiszer hulladék jelentésünkről, ugye ott is egy nagyon úttörő módon azt mondtuk, hogy kitesszük az asztalra, hogy mink van. Mert hogyha nem mérünk, és nem mérünk vissza, és nem beszélünk transzparensen, akkor sokkal nehezebb eredményeket elérni. És pont itt a riport kapcsán is a nemek közötti összkeresett különbségmérésünket, amit az Európai Unió módszertana alapján végzünk el, és majd hamarosan kötelező lesz mindenkinek. Mi már 4 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy jó, nézzük meg, mert nagyon fontos, hogy lássuk, és nagyon fontos az is, hogy transzparensen publikáljuk. Ez is egy, én emlékszem, hogy milyen gyomorgörcsöm volt, amikor mondtam, először leültünk az újságírókkal beszélgetni erről, és akkor is azt mondtam, hogy a számokat most ne nézzük, mert nem ez a lényeg, mert azért ez egy hosszú folyamat.
A szándékot.
A szándékot kell nézni, meg azt, hogy minél hamarabb elkezdtem mérni, annál hamarabb be tudom azonosítani azokat a területeket, ahol teendőm van, és annál hamarabb fog tudni majd eredményt elérni. De mondjuk pont a gender pay gap esetében azért, ugye ezért ez egy évtizedes trend lesz, mire el fogunk jutni odáig, hogy körülbelül ott leszünk, ahol lenni szeretnénk. De itt is nagyon-nagyon fontos szerintem a transzparencia, és egyébként pont a riport kapcsán rengeteg dologra jöttünk rá, amikor elkezdtük mérni, és elkezdtük megnézni, hogy hol van nekünk teendőnk.
Megint hadd esek egyet közben, nekem nagyon tetszett, nagyon szimpatikus volt inkább így a gondozók aránya. Ki mindenki dolgozik nálam, és ki mindenki számít mondjuk gondozónak? És akkor néztem, belementem, hogy esetleg fogyatékkal élő gyereket nevel, vagy csak egy idős szülőt ápol. De hogy ez is azt hiszem, nem tudom, 30, nem tudom hány százalék volt a gondozók aránya a dolgozók között. Tehát milyen finom dolgok vannak, és ha ezt megtudom, akkor tudom esetleg befelé azt hangsúlyozni, és azon változtatni, vagy abba az irányba elmenni, ahol lehet. De bocsánat, ezért a közbevetésre.
Igen, és pont ennek hatására egyébként, és erről még nem beszéltünk, hogy mennyire fontosak a vállalati politikák. Tehát, hogy az a keretrendszer, ami a működésünket meghatározza, és ugye pont ahogy te is említetted, amikor ez tudatosodott bennünk, hogy itt a kollégák több mint 33%-a mondja azt, hogy ő valakit gondoz, akkor nézzük már meg az erre vonatkozó vállalati politikánkat. És szerintem egészen tavalyig például fizetés nélküli egy hónapos távollétet csak a gyermeket vagy beteg gyermeket gondozó kollégák vettek igénybe. Most már teljesen kiszélesítettük, és nincsen megszabva. Tehát nem korlátozzuk, hanem aki azt mondja, hogy neki gondoznia kell valakit, feladata van, akkor őt elengedjük, és visszavárjuk ugyanabban a munkakörbe, és ez nagyon-nagyon fontos.
Erre szeretnék rákapcsolódni, mert ugye itt a munkáltatói márkaépítés szempontjából is nézzük ezt az egész témakört, hogy pont ezek a dolgok azok, amik azt gondolom, hogy egyrészt nagyon erős megtartó erővel bírnak, másrészt azt a biztonságot meg tudják teremteni a kollégáknak, amivel a lojalitásukat azt gondolom, hogy növelni tudjuk, illetve kifelé is hat ez, hiszen hogyha én egy ilyen munkahelyen dolgozom, és elkezdek akár csak a barátaimmal beszélgetni arról, hogy én hol dolgozom, és nálunk ez
akkor
hogy
erről
van,
is fogok beszélni.
Akkor erről is fogok beszélni, hiszen én ebben jól érzem magam, és azt gondolom, hogy így ennek a toborzásra is, tehát például a jövőbeni munkavállalók szempontjából a toborzásra is nagyon-nagyon erős kihatása van.
Meg a brandépítésre. Hát egész
a
más, hogyha
egy
sör vagy kávé, mert ezekről is beszélek, akár egy Tesco esetében, mint hogyha csak az, hogy egyébként én itt dolgozom.
Természetesen, ugye ezek azok az értékek, amiből a munkáltatói márka összeáll. Tehát ez is egy nagyon fontos pillére ennek.
Abszolút, és szerintem az még nagyon fontos, hogy most értünk el a gondolkodásnak abban a szakaszában, amikor már van elég eredményünk arra vonatkozóan, hogy alapvetően mit tartanak a kollégáink nagyon fontosnak, és szerintem ez is egy számomra kiemelten érdekes aspektus, hogy nem arról volt szó, hogy akkor leültünk és mi kitaláltuk, hanem ugye az elmúlt években lefolytatott különböző kutatások és mérések alapján most 5 olyan kulcsterületet tudtunk beazonosítani, amelyekre a következő években, de én azt gondolom, hogy inkább évtizedben biztosan fókuszálni fogunk. Az egyik az, hogy mindenkit örömmel látunk, tehát bárki, aki hozzánk jön dolgozni, az azt érezze, hogy őt szívesen látjuk, illetve, hogy képviseljük. Tehát, hogy bárkit, tehát senki ne érezze azt, hogy őt valamilyen módon nem képviseli
azt a vállalat. Azt hogy a másság minden formáját elfogadják.
Abszolút, a másság minden formáját elfogadjuk, ez abszolút így van. A második nagyon fontos terület a rugalmas munkavégzés. Tehát ezt az elmúlt években szerintem nincs olyan szektor, ahol ennek a jelentősége nem növekedett meg, de meg kell próbálnunk azt, hogy egy olyan munkahelyet teremtsünk, ahol a rugalmas munkavégzés az a vállalat minden szintjén elérhető a kollégáknak. Egyébként nem állunk rosszul, mert a kollégák 24%-a dolgozik, vagy közel 25%-a dolgozik mondjuk rugalmas munkaidőben, de azért rengeteg tennivalónk van még. A harmadik terület az akadálymentesség, hogy mind a vásárlók, mind a munkavállalók számára akadálymentes munkahely legyünk. Itt a ahogy mondtam, 5,4%-a a kollégáknak a megváltozott munkaképességű, de azt gondolom, hogy itt még rengeteg lehetőségünk van.
Bocsánat, szeretnék egy gondolatot idefűzni, hogy ha a toborzás szempontjából nézzük ezt az egészet, tehát például az, hogy egy cégnek legyen olyan karrier oldala, ami például akadálymentesített. Tehát azt gondolom, hogy ez például annak, hogy sokszínűek vagyunk és befogadóak vagyunk, annak ez egy nagyon-nagyon szép példája.
Azt hittem, hogy ez már mindenhol így van, de akkor ezek szerint nem.
Nem, sajnos nem.
De ez már több egyszer van az, hogy én azt gondolom, hogy ez tipikus, és akkor nem.
De látunk rá jó
de, példát, jó, hát azért
csak
persze,
ennek kapcsán most világos, eszembe jutott, hogy ez például egy nagyon-nagyon fontos aspektus.
Igen, és nem véletlen, hogy egyébként a negyedik pillér az pont ez a befogadó toborzási élmény, hogy tényleg képesek legyünk már meg a legelső találkozási ponton megadni azt a potenciális munkavállalóknak azt az élményt, hogy őt úgy fogadjuk el, ahogy van.
Hát erre nekem jó bizonyíték az, hogy én végigolvastam ezt a riportot, meg beszélgettünk mi már az előző adásokban az óriás plakátokról, tehát amikor egy munkavállaló bárhol dolgozik, de egy óriás plakáton, ahol kirakják a pacekját az utcasarokra, az vállalja, úgyhogy utána az buli, és utána az tök jó, és nem cinkelés, az jelent valamit. Én erre gondoltam. Meg az, hogy ebben a riportban is ott a mindenféle másságot az emberek teljesen nyugodtan és büszkén, természetes módon vállalták, ahogy nekem ez kitűnt, de nyilván egy olvasó vagyok, vagy lehetnék akár leendő alkalmazott, meg lehetek potenciális vásárló is. De minden esetre érdekes volt, tanulságos volt.
Igen, én azt gondolom, hogy ebben egyébként nagyon sokat nagyon fontos egyébként a példamutatás és a nagykövetek szerepe. Tehát én emlékszem arra, amikor pár évvel ezelőtt valamelyik sokszínűségi hónapunk során, mert egyébként minden évben rendezünk sokszínűségi hónapot, de mondjuk nem mindegy sokszínűségi hónapunk során az egyik legfelső vezetőnk leült, és végtelenül nyíltan beszélt az ő Hashimoto betegségéről, és hogy ez egy egészen elképesztő hatású volt a kollégákra, hogy jé, hát itt lehet vállalni azt, hogy a gyengeségeimet megmutathatom a sebezhetőségemet. Úgyhogy itt szerintem nagyon-nagyon fontosak a vezetői, vagy nem csak a vezetői, de hogy a jó példák, és hogy azt a fajta pszichológiai biztonságot megteremtsük a kollégáknak, hogy egyébként tényleg önmagukat vállalják, vagy akár a nehézségeiket, sebezhetőségüket megmutassák. Kitegyék az asztalra. Kitegyék az asztalra, így van.
De ugye pont ebből a riportból derült ki az is, hogy amikor az érzékenyítésről beszélünk, hogy mennyire jó az, hogy tényleg olyan alkalmakat szervezünk, amikor tényleg a valós, például egy valós mozgáskorlátozott emberrel le tud ő ülni, és beszélgetni tud, és az az ember elmondja, hogy neki hogyan telnek a mindennapjai, mert nyilván van a fejünkben egy elképzelés, ez akkor lesz valóban kézzelfogható, hogy ott ül, és így elkezdődik.
Vagy őt mi zavarja, vagy mi nem zavarja.
Vagy neki mi nehéz, neki milyen nehézségei vannak, mert lehet, hogy ezek a dolgok nekünk eszünkbe se jutnak. Tehát én itt megint arra hegyezném ki ezt a dolgot, hogy a valóság, hogy ez is legyen valódi.
Igen, én megint most visszatérnék egy kicsit a sziszifuszi munkára, hogy azért csak a tavalyi évben azt nem tudom, mint 1800 kollégánk vett részt a különböző sokszínűségi tréningeinken. A sokszínűségi hónap programjának a nézettsége az több ezer. A Tesco-s csapatnapon, ahol 2500 kollégám volt ott a családtagjaival, külön sokszínűségi sátrunk volt. Tehát, hogy alapvetően ezeket a touchpointokat kell megtalálni, ahol az érzékenyítés megtörténik. Mert egyébként, ugye, ahogy mondtuk, végtelen sokszínű a közösség, ahol dolgozunk. Tehát nem a sokszínűséget kell megmutatni, hanem azt, hogy hogyan kell viszonyulni ehhez a sokszínűséghez, vagy hogyan érdemes viszonyulni ehhez a sokszínűséghez.
Illetve, ahogy a kutatásokból is kiderül, hogy a sokszínűség igenis innovációra és a produktivitásra is hat. Tehát azok a közösségek, amelyek sokszínűek, azok igenis produktívabban dolgoznak.
És vonzók lehetnek.
És így vonzóak lesznek a jövőbeni munkavállalók számára is.
Nagyon szépen köszönöm. Sokszínűs befogadó vállalatok a munkaerőpiacon, munkáltatói márkaépítés, Evesi Nóra, Tesco kommunikációs vezetője, és Kristóf Nóri, a Follow the Yellow Communication stratégiai vezetője voltak itt. Nagyon szépen köszönöm. Folytassuk majd. Köszönöm.
Fogadja meg a tanácsot! Tegye láthatóvá vállalkozását! Employer Branding tippek a Tesco-tól és a Follow the Yellow-tól.